Istenünk üzenetét a királyok második könyvéből olvasom, az ötödik rész válogatott verseiből tovább. Az igeolvasást, magyarázást a gyülekezet leülve hallgassa meg. Így szól az Úr. És Naamán bement, és elbeszélte az ő urának mondván, így és így szólott az Izrael országából való leányka. Akkor mond a Szíria királya, menj el, és ím levelet küldök az Izrael királyának, elméne azért, és vett magával 10 talentum ezüstöt, és 6000 aranyat, és azon felül 10 öltözőruhát. De amikor elolvasta az Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és mondta, Isten vagyok én, hogy öljek és elevenítsek, hogy én hozzám küldi meggyógyításra az ő emberét. Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy Izrael királya ruháit megszaggatta, küldött a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És elment Naamán lovaival és szekerével, és megállt Elizeus házának az ajtaja előtt. És küldte Elizeus követet ő hozzá mondván, menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújulhat a tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudott Naamán, hogy ilyet mondott néki a próféta, de hozzám mentek az ő szolgái, és így szóltak hozzá. Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna a próféta neked, avagy nem tetted volna én meg, mennyivel inkább, mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Bement azért a Jordánba, bemeríti magát 7-szer, és Isten emberének beszéde szerint megtisztult. Ő pedig mondta, él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem mindazt, amit hoztál nékem. És Géházi utána futott Naamánnak, látván pedig Naamán őt, hogy utána futott, leugrott a szekeréről, és elébe ment, és mondta, rendben van minden? És az mondta, rendben. De az én urám küldött engem, ezt mondván, imi most csak ez órában jött hozzám 2 ifjú az Efraim hegyéről, proféták fiai közül, adj kérlek azoknak 1 talentum ezüstöt, és 2 öltözőruhát. Ő pedig bemenvén megáll az ő ura előtt Géházi, és mondta néki Elizeus, honnét Géházi? Az pedig felelte, nem ment a te szolgád sehova. Elizeus pedig mondta néki, nem mentél el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszálló szekeréről elődbe. Most az ideje, hogy szerezz ezüstöt, hogy védj ruhákat, olajfákat, szöllőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálóleányokat. Azért rád és a te magodra ragad a Naamán bélpoklossága mindörökké, és kiment ő előle megpokrosodva, mint a hó. Drága testvérek, azért is elég hosszú az egész történet, de így kerek, hogy ne azt tűnjön, hogy bármit is nem Istentől elkért gondolatként szeretnék felétek nyújtani, hanem csak azt, ami ezekbe a versekbe benne van, és Isten lelkétől ihletett. Szíria hatalmas, erős birodalom, legyőzi Izraelt többszörösen is, és a szíriai király idejében, ennek a királynak idejében éppen most nyugalom van, és egy portyázó csapat mégis meglátogatta Izraelt, holott békefeltételek voltak, és többek között az emberkereskedelemnek egyik kicsorbult része volt az, hogy gyerekeket is vittek rabszolgának. A szíriai királynak nagyon kedves embere volt Naamán, akiben megbízott, akiről tudta, hogy az országot győzelemre viszi. Győzelemre is vitte sokszor. A két család is nagyon jó kapcsolatban volt. mindent meg tudtak beszélni, ami a frontéren van, vagy a magánéletben van. Nagyon szép együttlét volt ez, és szinte minden egyes hódító hadjárat a szíriai részéről győzelemmel járt. De mi azt gondoljuk, hogy Isten engedi sokáig még a pogány népeket is elpusztulni, és meg nem ismertetni magát a pogányokkal is. Nem így van. És ennek az egész történetnek az a nagy csodája, hogy egy kislány által indul el Istennek gyógyító hadjárat a Szíria felé. Hogyan történik ez? Ez a kislány megérkezik, és úgy néz ki, hogy kinézetre kellemes, kellemetes, intelligens, és úgy gondolta Námán, hogy az ő feleségének milyen jó lesz, megfősíli a haját az úrnőnek, az öltöztetője lesz, és a kislány minden keserűséget, ami benne volt, csak úgy felkaphatták az úton, elszakították a családjától. Annyi durva szó hangozhatott el a rablók szájából. Felültették egy kocsira, vagy éppen maguk előtt hajtották, hadd fusson. Nem tudjuk, hogy érkezett oda. Tehát minden joga és oka meg lett volna ennek a kislánynak arra, hogy a szíriaiakat igenis gyűlölje, haragudjon. Többé nem fogja látni a szüleit. És még sorolhatnám mindazt, amire egy ilyen serdülő kislánynak szüksége van. Az otthoni, atyai, anyai szeretetre. És ez a kislány alázatosan, csodálatos módon végzi azt a munkát, amit tudta, hogy Istentől való. Megmondom, hogy miért tudta még ilyen kicsi korba, kiderül a történetből. Amikor egyszer valaki találkozik az Úrral, és főleg ebbe a serdülőkori időbe, Isten úgy meg akarja fogni a gyerekek lelkét, ezért kell nagyon fontosan és nagyon erősen a gyülekezetbe, a konfirmációnak nagyon nagy léte legyen. Az én időmben általában, akik most gyülekezeti tagok, konfirmandus korukba tértek meg, mert akkor olyan üzöttnek érzik magukat. És ez a kislány is hordoz a családjából egy olyan erős hitet, amiből táplálkozva, szeliden és alázatosan szolgálja az ő legyőzőjének, hadvezérén feleségét teljes szívvel, szeretettel. Biztos, hogy nem ráncigálta meg a haját, és nem kezdett panaszkodni. Egy szó erről nincs, hanem az asszony kezd el panaszkodni. Námánnak a felesége. És látja ennek a kislánynak a tiszta lelkét, és elkezdi mondani, hogy nagyon nagy a baj, az én férjem bélpoklos. Nem sokáig tudjuk már titkolni. A ruha, a harci öltözet eltakarja. De majd, ha az arcára is kiül, nem tudjuk eltitkolni, és ez az asszony sírdogál. És elmondja, azt mondja az ige, amit nem olvastam, megnyitotta a szívét e kislány előtt. Ennek a kislánynak nincs neve. Csak a mennyországban van neve. Megnyitotta a szívét ezelőtt a kislány előtt. Mit érezhetett benne? Hiszen rabszolgaként került oda. Azt, amit szeretnének érezni benned és bennem az emberek, hogy mit hoztunk a mi mennyei atyánk házából, és hogyan járunk mi az élet útján, hogy megérezzék, és olyan alázattal, és olyan hűséggel képviselni, még az ellenségek között is. És elmondja az asszony, hogy bélpoklos a férjem. A következő lépés az lesz, hogy emberek közé nem mehet, lenyilazzák, vagy elkülönítik, attól függ. És a kislány azzal a szelídséggel, amit otthonról hozott, Istentől tanulva, van egy próféta Samáriában, asszonyom, egy ellenséges országnak egy emberét dicséri. Milyen bátorság kellett hozzá. Nagyon sokszor az Isten hitünk megvallása, az bátorság kell, nem nyafogás. Bátorság. Kimondani. Samáriában, vaj, ha láthatná Elizeus, meggyógyulna. Micsoda rizikót vállal. És ha nem, ki is végzik. Elég felnőtt volt az értelme ahhoz, hogy erre is gondoljon ez a kislány. Ő biztosra vette, ha Isten emberéhez eljut Námán, a szeretett férj meg fogja gyógyítani a próféta. És ő Elizeust mondott. Kedves testvérek, nem csak Námán takargatta ruhájával a bélpoklosságát. Nagyon sokszor én is, és te is, és együtt is takargattuk. Amikor kimondta a lelkünk és szívünk, hogy nem bocsátok meg. Na jó, megbocsátok, de nem felejtek. Az ördög elrabolta a szívemből azt, amit a kislány szívébe igenis beleültetett. Hiszen ellenségnek segíteni. És így járnak az emberek közöttünk, családtagok, gyerekek, unokák. Takargatja a külső, azt a belsőt, ami gyötri, ami fáj neki, ami szinte bélpoklossát teszi, ami miatt nyugtatókat kell szedni. Mert még nem mondta ki neki senki, hogy vesd le a ruhádat, és menj a kereszthez, és ott meg fogsz gyógyulni. Nem mondd el, már annyiszor elmondtad az embereknek, hogy milyen lelki problémáid vannak, nem tudnak segíteni. Az Isten embere ebben az esetben igen, Elizeus, de a mi esetünkben az Úrnak drága fia ott a kereszten tud segíteni rajtad, ne gyötörjön már a múltad. Nagyon sokan vagyunk bélpoklosak, takargatjuk kis dolgainkat, szabadulni akarunk, aztán megint betakarjuk, de érezzük, hogy úgyis megtudják. Gyere csak bátran is, mondd ki azoknak, amit itt most hallasz. Ne félj, nem nagy dolog lesz a szabadulás. Nem kell magadból semmit se átadni, csak engedelmeskedni. Úgy gondolta Szíria királya, hát már csak nem fog levelet írni egy prófétának, hát írt Izrael királyának. És az Izrael király, amikor elolvasta a levelet, hogy gyógyítsa meg Námánt, mert az kedves fővezére neki, akkor mit mondott? Hát Isten vagyok én. Hát nem tudok adni se életet, se halált. Megszaggatta ruháját, ami azt jelezte, hogy ebbe nem tudok segíteni. Meghallotta ezt Elizeus, és üzent a királynak, mert az Isten a magasságokba viszi a híreket, nem a földöt taposó emberek fülein keresztül. És már vitte Elizeushoz az Úr az üzenetet, hogy szólj a királynak, hogy hozzám küldje. És Isten fia ma is állandóan szól. Előbb hozzám gyertek gyermekeim. Előbb hozzám. Aztán meg lesz a megfelelő ember a gyógyulásodhoz, a megszabadulásodhoz, a haláltól való félelemedhez, mindenhez meg lesz az erő. Miért szaggattad meg a ruhádat? Küld hozzám! Miért gyötörjük sokszor magunkat? Az atya azért küldte a fiát, hogy fogadjon bennünket. Hogy fogadjon bennünket, mert megígérte, hogy előbb sír a mi bajaink felett, mint mi magunk. Így történik a hit győzelme szinte lavinaszerűen. A kislánynak a beszédét elhitte az asszony. Egy idegen ország kislányának a beszédét. A következő lépés elhitte Námán, mert az asszony olyan szeretettel beszélt erről a kislányról. És elhitte a király. Hát nem csodálatos? amikor félve ugyan, meg elhurcolta, meg tönkrement életünkkel, azt mondjuk, hogy nem tudunk mit kezdeni. Ki tudja, hazakerülök-e az én országomba, mondhatta a kislány. És ezt csak azt tapasztalod, amikor kezd el beszélni Isten szeretetéről, hogy az emberek testéről múlnak el a foltok, a gyötrelmek, a lelki bélpoklosságok, és erősödsz meg. És most jön Námánnak egy próba. Úgy gondolta Námán, miután kijött a királyi udvarból, hogy hát most mit csináljon? Hát el kell menni a prófétához. Elindult a prófétához, és a próféta üzen. Nem engedi be. A hit következő lépése. Gyógyulásodhoz most jön az, hogy mennyi benned az alázat, az elfogadás. És kiüzen, menj el, fürödjél meg, hétszer, és meggyógyulsz. Nem is látja az arcát. Nem olvastam azt a verset, hogy ott mondja a vezérének, üljünk fel a szekérre, menjünk haza. Hát még ezt a megaláztatást, annak a Jordánnak abban a mocskos vizébe fürödjek meg hétszer, akkor a Szíria vize csillog és villog és tiszta, és abba fürdök, amiben akarok. Hát milyen dolog ez? És a szolgái érzik Isten jelenlétét, és olyan szeliden mondják, jobb lett volna neked, ha azt mondta volna a próféta, most meg vagy sértve, mert nem jött ki eléd, meg nem tette rád a kezét. Gyógyulni akarsz, vagy nem akarsz? És akkor azt mondja a próféta, ezt az utat tedd meg. A szolgák pedig megbátorítják az urukat. Nagy dolog volt, hogy amikor az úr, egy hadvezér dönt valamibe, és a szolgái azt mondják, nem jó döntés, ők megtették. Ha azt mondta volna a próféta, hogy ilyen atrobatikus dolgokat csinálj, akkor mentél volna? Megsértődtél? Olyan könnyű dolgot mondott, tedd meg! Sokszor, amikor valaki elmondja a bűneit neked, bűnbánattal, és akkor még jobban ráerősítek azzal, hogy bizony ez nagy bűn. Nem. A nagy kegyelemmel szemben nincs nagy bűn. Nincs. Akkora a kegyelem, csak el kell mondani, és az Úrnak kell elmondani. Látja ezt az egész, és ez a második része, röviden fogom mondani, látja ezt Géházi, aki szolgálja a prófétát, Elizeust. Hát azért micsoda herdáló ember ez a próféta. Hát Námán tele rakatta a szekerét, hallottuk mi mindennel. Hát az nem igaz, hogy le akarta rakni Elizeus sátora előtt, és azt mondta Elizeus, nem. Akkor azt kérte Námán, vigyek egy földet, a földet ebből a vidékből, Izrael földjéből, hogy otthon azon áldozzak az én isteneimnek. Tehát megérintette valami a láthatatlan Istenből. És Géházi, megnevezi az ige, Géházi, aki mindig látja Elizeus szentségét, az élete mégis más úton jár állandóan. Más úton jár. Amikor elmegy a szekér, hevesebben ver a szíve, hát ha nem volt bátorsága a prófétának, ahogy mi is szoktunk gondolkozni, ha nem volt bátorsága, majd én. Utána szaladok, de mit mondjak? Hát, hogy tessék a hadvezérnek, és hihető legyen, kitalált egy történetet. Utána szalad, és látja Námán, ott van a sok batyú, minden nem fogadta el a próféta, hogy szalad utána a jól ismert Géházi, hiszen vele üzent ki a próféta. Azt mondja, hogy baj van, rendben van minden? Már Isten figyelmeztette, mert azt mondja, hogy rendben van minden? Rendben van te a lelkedben, amikor megkívánsz olyan dolgot, ami nem téged illet el? Illet meg? Rendben van ott a lelked? Rendben vagy, Géházi? Rendben. És alázatosan mondja, egy kéréssel jöttem. Két fiatalember, aki Elizeusnál fogja tanulni a proféciák, a profétai dolgokat, olyan szegények, olyan elhagyottak, kellene két öltöző ruha meg ezüst nekik. Nem nekem, nem. Én csak egy olyan vagyok, aki ezt észrevettem, és azt mondta az én uram, hogy tőled kérjek, ezért szaladtam utánad. De sok ilyen futkosásom volt nekem is, és volt nekünk is. Amikor elengedtük a dolgot, uram, ezt most már másra fordítom, jóra fordítom. Uram, kicserélem a szótáros könyvemet, és csak szép szavak lesznek benne. Aztán mégis csak utána futunk ezeknek, és visszapakolunk mindent a szekérre. És csak haragszom tovább a szomszédra, és csak nem megyek el a temetésére, és csak nem hallgatom meg. Hasonlítunk mindenbe. Nagyon fáj ez Elizeusnak. Olyan szépen mondja. Géházi, mint aki jól érezte a dolgát, egy bokor alá elrejtette a kért dolgokat, és ment az urához haza, kényelmesen. Figyeljétek meg! Honnét, Géházi? Ki kiállt a próféta? Figyeljétek meg, hogy mi a válasz. Sehonnan. Hát valóban, aki úgy éli a lelki életét, hogy mindig több és több, és újra megkívánom, és újra akarom, mert egyszer megmondtam, hogy elég, már többet nem fogok se gyalászkodni, se haragudni, se bőbeszédű lenni, se hangoskodó, de azért mégis mindig, hát tényleg sehonnan jöttünk. Az ilyen embernek nincsen se hazája, se külföldje, sehonnan. Ezzel jót mondta Géházi, sehonnan jöttem. Drága testvéreim, igazi szívemből szeretném azt mondani, hogy nekünk csak egy országunk van, az igazi a mennyekben van. Ez itt a taposómalom. De itt már a nyomunkban ott van az üdvösségnek, a léptei ott vannak, hogy mi örökösök vagyunk. Hányan várják egy-egy valakinek az elhunytát, hogy tudjanak örökölni a gyerekek. A mi drága áldozatunk Jézus meghalt és feltámadott, és megszerezte a mi örökségünket. De itt kell ellenállni minden csábításnak. Géházi, akiből lehetett volna egy örök bizonyságtevő, és hirdethette volna Istennek csodáját, amit a próféta tett, próféta által Isten tett az egész környezetébe, de megbukott, elbukott. És én úgy látom, hogy a mai világban mindenek előtt a haszonszerzés a lényeg. Mert most lehet. És megszűnik a kölcsönkérés a szomszédtól, a barátság. Az a kis show, az a kis liszt, mert csak annyi hiányzik. Most meg nagy kamatokkal kölcsönöket veszünk. Belehajt bennünket a világ abba, amire az a kérdés, hogy honnan jöttél, és én csak azt tudom mondani, hogy sehonnan. A próféta nagyon kemény, szerethette ezt a Géházit, hiszen azt mondta, a szívem is veled ment, amikor te szaladtál a szekér után. De most Námán bélpoklossága ott lógott a levegőbe, most rászáll, és a te utódaidra. És hogy kiment a sátorból, mit olvastam? Bélpoklos lett, és olyan volt, mint a hó. Én azt szeretném, hogy ne elriasszon bennünket, hanem kedvet kapjunk ahhoz, hogy mindig, mindenhol, ellenség között is állandóan az Urat szolgáljuk. Mert az az ember nem az én ellenségem, hanem az Isten ellensége. És éppen nekem az Istent kell vele megismertetni, hogy ő meg az ő barátja. Ez a mi egyetlen egy utunk ebben a földi életben és világban. Néha elrabol bennünket is az ellenség, a kereszt pedig újra visszahoz és a helyünkre tesz bennünket. Így áldja meg Isten az igét a mi szívünkbe.